Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt Kastel Gandolfóban kedden délelőtt, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A pápa és az ukrán elnök a jelenleg zajló háborúról, valamint az igazságos és tartós béke sürgető szükségességéről tárgyalt. A szívélyes megbeszélés során ismét megerősítették a párbeszéd jelentőségét, amely elsőbséget élvez a konfliktust lezáró lehetőségek között. A Szentatya kifejezte szomorúságát az áldozatok miatt és elmondta, továbbra is imáiba hordozza az ukrán népet, közel áll hozzájuk és támogat minden olyan törekvést, amely a foglyok kiszabadítására és a közös megoldások keresésére irányul. 14. Leó pápa ismét jelezte, kész fogadni Oroszország és Ukrajna követeit a Vatikánban béketárgyalásokra. A Kastel Gandolfói találkozó után Volodymyr Zelenszkij elnök újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, nagyon hálás érte, hogy a pápa fogadta őt, megköszönte a pápa és a Vatikán támogatását, különösen az Oroszországba elhurcolt ukrán gyermekek ügyében. Az elnök megerősítette Ukrajna elkötelezettségét a béke mellett, aminek megteremtésében nagyon számítanak a Vatikán és 14. Leó pápa segítségére abból a szempontból, hogy helyszínt biztosítanak a magas szintű vezetők jelenlétében zajló tárgyalásoknak. Átadta szerdán a Kovászna megyei Kökösbács teleken az újabb adománygyűjtő akcióból származó 16 millió forintos támogatását a háromszéki árvízkárosultaknak a katolikus karitász. A másfél hónappal ezelőtt árvíz által leginkább sújtott háromszéki településen Zagyvari Hárd a katolikus karitász országos igazgatója elmondta. A világ számos országában jelenlévő szervezet igyekszik ott lenni a bajba jutott emberek mellett. Emlékeztetett, hogy korábban 4 millió forint gyors segélyt nyújtottak át a székelyföldi árvízkárosultaknak, majd gyűjtést indítottak a rászorulók további megsegítésére. Számos magyarországi katolikus egyházközség, szerzetesrend, helyi karitász szervezet és a hívek adományai nyomán 16 millió forint gyűlt össze. Ezt adták át most a gyulafehérvári karitász képviselőinek, hogy a hosszú távú segítségnyújtáshoz használhassa az érintett településeken. Márton András, a gyulafehérvári karitász igazgatója elmondta, a háromszékieknek sokat jelent a magyarországi támogatás. Emlékeztetett, hogy a pénzbeli segítség mellett 2 millió forintos tárgyi adományt is kaptak az anyaországi szervezettől. Szilviu Tarasz, Kökös község polgármestere megköszönte a magyarországi katolikusoknak, hogy a támogatás által közösséget vállalnak a háromszékiekkel. Mint mondta, adományaikból kizárólag az árvíz által sújtott magánembereket segítik. Az érintett falvak infrastruktúráját más forrásokból állítják helyre. A támogatók tartós élelmiszercsomagokat is hoztak a rászorulóknak. Ezeket magyarországi iskolák adományaiból állították össze. Karácsony Gergely közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat. Jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban, a távirati irodának nyilatkozva. Budapest főpolgármestere szerdán az Európai Parlamentben tartott sajtótájékoztatót a testület zöld frakciójának meghívására, amely során azt javasolta az európai döntéshozóknak, hogy hozzanak létre olyan mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások, az önkormányzatok és a civil szervezetek közvetlen hozzáférését az uniós forrásokhoz, hogy a büntetés a kormányt érje, ne a helyi szintet. Szomorúsággal tölt el az a végtelen cinizmus, amelynek ismételt példáját láthatjuk Karácsony Gergely részéről, fogalmazott Dajcs Tamás, hozzátette. Karácsony hosszú ellenzéki politikai pályafutása alatt következetesen azon dolgozott, hogy Magyarországról a lehető legdurvább hazugságokat terjessze a világban. Végül az időjárásról. Nyugaton, délnyugaton felszakadozik, csökken a felhőzet. Ugyanakkor másút még erősen felhős vagy borult marad az ég. Nyugat felől tovább szűnik a csapadék. Egyre inkább az ország északkeleti felén, majd harmadán várható további esőzápor. Az északnyugati szél veszít erejéből, de egy-egy erős lökés továbbra is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között valószínű, de az északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának. Az esti stáb tagjai Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea hírszerkesztő, Birincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. 20 óra 5 perckor Alexander Dumas a Három testőr című regényének 25. részével kezdünk, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. A Szent Jakab úton, azaz az El Caminón szerzett emlékeiről, élményeiről beszélget dr. Misik Sándor kutatóbiológussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási frekvenciáján előbb a biztonságos játszóterekről beszélgetünk, majd Hess Attila páros szerzetes a magyarországi szentvérkultuszról beszél. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a sajóládi sarlós boldogasszony búcsúin ünnepről számolunk be elsőként, majd szólunk a Semmelweis nap kapcsán Wagner Viktória szociális testvérés zöldkeresztes védőnő emlékeinek kialakításáról, végül pedig a Miskolci települési értéktár új elemeit ismertetjük. Az óra második felében Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba atya emelkedését hallják. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a barátságról szóló beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 25. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas a Három testőr. D'Artagnan mélyen hallgatott Porthos sebesüléséről és a bírónéről. Fiatal volt még a mi Béarnink, de igen bölcs. Ezért látszólag készpénznek vette a nagyzoló testőr minden szavát. Meggyőződése volt, hogy semmi sem teszi úgy próbára a bátorságot, mintha valakinek titkait firtatjuk, különösen ha a titok az önérzetbe vág. Meg aztán mindig erkölcsi fölényben vagyunk azok fölött, akik életébe beleláttunk. Márpedig D'Artagnan bonyodalmas selszövések tervét forgatta fejében, és eltökélte, hogy három cimboráját befogja szerencséjének szekerébe, ezért nagyon is ínyére volt, ha jó előre kezében tudhatja életük fonalát, annál fogva majd oda vezeti őket, ahova akarja. Mégis útközben mindvégig mély szomorúság ülte meg a szívét. A csinos fiatal Bonacieux-né járt az eszében. Tőle várta önzetlen szolgálata jutalmát. Azonban tegyük hozzá ezt is azonnal, nem annyira a szerte foszlott boldogságát siratta, hanem amiatt aggódott inkább, hát ha valami baj érte a szegény nőt. D'Artagnannak persznyi kétel sem volt, Bonacieux-né a bíboros bosszújának áldozata. Ő eminenciája pedig, mint tudjuk, iszonyúan állt bosszút ellenfelein. Hogy ő maga miként nyert kegyelmet a miniszter színe előtt, arról sejtelmesen volt, de bizonyára megtudhatta volna Kávoá úrtól, ha a gárda kapitány otthon találja. Semmitől nem fut úgy az idő, és nem rövidül meg úgy az út, mintha valamilyen gondolat lenyűgözi egész mi voltát, egész lelkét annak, aki gondolkodik. A külső lét ilyenkor szinte alvás csupán, és ennek az alvásnak álma az a bizonyos gondolat. Hatására az idő elveszti tartalmát, a tér elveszti kiterjedését. Elindulunk valahonnan, megérkezünk valahová, csupán ennyit tudunk. Bejárt utunkból az emlékezet csak valamiféle homályos ködöt fogad be, számtalan elmosódó kép úszik benne, fák, hegyek, tájak. Ilyen lázálomszerű állapotban tette meg D'Artagnan is a 6-8 mérföldet, Chantilly és Crèvecœur között, teljesen lovak kedvére hagyatkozva, s amikor Crèvecœurbe ért, sejtelmesen volt róla, ki mi akadt menet közben az útjába. Itt eszmélt csak fel emlékezete, megrázta fejét, megpillantotta a kocsmát, ahol Aramiszt magára hagyta, ügetésre fogta a lovát, és megállt a kapuban. Ezúttal nem fogadós jött elébe, hanem fogadósné. D'Artagnan olvasott az arcvonásokban, egyetlen pillantással felmérte a kocsma gazdasszonyának nyájas kerek ábrázatát, s már is látta, nincs semmiféle szükség alakoskodásra, ettől a derűs arctól nem kell félnie. Mondja csak, jó asszony, kezdte. Nem tudja-e, mi lett a barátommal, itt kellett hagynunk 10-12 nappal ezelőtt. Azt a kedves, szelíd, csinos, 23-24 éves fiatalembert kérdezi? Azt, tudja, megsebesült a vállán. Ez az. Ez bizony. Hát az még itt van, uram. Istennek hála, édes nagysám, szólt D'Artagnan, lepattant a lóról, s a kantárt plánsénak vetette. Ez ám a jó hír. Hol van hát az a drága jó Aramis? Hadd ölelem meg, mert nem is tagadom, alig várom, hogy viszont lássam. Bocsásson meg, uram, de kötve hiszem, hogy fogadhatja-e percben. Ejha, talán bizony nő van nála. Jézus várja, miket nem beszél? Már hogy volna nő annál a drága jó fiúnál? Hát ki van ott? A plébános úr, Mondidiéből, meg az amieni jezsuiták házfőnöke. Szent Isten, kiáltott fel D'Artagnan, hát olyan rosszul van szegény fiú. Dehogy is, uram, sőt, de betegsége alatt leszállt rá az úr kegyelme, és elhatározta, hogy szerzetbe lép. Persze, mondta D'Artagnan, el is felejtettem, hogy csupán vendégszereplő a testőrök között. És uraságod még mindig látni akarja? Sokkal inkább, mint bármikor. Akkor, uram, menjen fel az udvarban a jobb oldali lépcsőn a második emeletre. Az ötös számban megtalálja. D'Artagnan már rohant is a megadott irányban, és az udvaron megpillantott egy külső lépcsőt. Ma is vannak még ilyenek némelyik ózsdi fogadóban. Ám a leendő abbéhoz nem lehetett csak úgy ajtóstul berontani. Ármida kertjét sem őrizték különbül, mint az ő lakásának előterét, a folyosón Bazenstrázsát, és könyörtelenül elállta útját, már csak annál is inkább, mert hosszú évek megpróbáltatásai után már-már úgy érezte, végre feltűnik szeme előtt a cél, mely felé szüntelenül oly igen törekedett. Mert szegény Bazen mindig arról álmodozott, hogy egyházi férfiú szolgálatába áll, és türelmetlenül várta az időről időre felkínálkozó pillanatot, amikor Aramis végre valahára szögre akasztja a testőrzubbonyt és csuhát ölt. A fiatalember minden nap újra meg újra azt ígérte, hogy közeleg az óra. Bazen csupán ezért maradt meg egy testőr szolgálatában, ami a lelkét, ez volt a szavajárása, előbb-utóbb feltétlenül kárhozatba taszítja. Bazen tehát még sosem volt ilyen boldog. Gazdája most végre minden jel szerint szavának áll. A testi fájdalom összefogott a lelkivel, és ez megteremtette régen áhított gyümölcsét. Aramis a test és a lélek együttes gyötrelmei folytán egyre csak a vallásra tekintett. Hogy egyszerre két csapás sújtott le rá, hirtelen eltűnt a szeretője, neki meg golyó érte a vállát. Képzelhető, milyen kellemetlen volt Bazennek ilyen körülmények között D'Artagnan megérkezése. Úgy lehet, ez a látogatás megint belesodorja urát a világi gondolatok forgatagába, mely eddig is oly hosszú időn át hányta vetette. Eltökélte hát, hogy vitézül védi az ajtót. Sajnos a fogadósné már elárulta őket, ezért nem tagadhatta le Aramiszt, de legalább azt igyekezett bebizonyítani a látogatónak, hogy durva tapintatlanság volna, éppen most zavarná gazdáját. Reggel óta kegyes társalgást folytat a tisztelendő urakkal, és Bazin véleménye szerint alig ha fejezik be alkonyat előtt. D'Artagnan azonban rá sem hederített Bazin mester ékes szónoklatára, mindazonáltal nem óhajtott vitába kezdeni barátjainasával, ezért hát egyszerűen félkézzel félretolta az útból, másik kezével pedig elfordította az ötös szoba ajtajának a gombját. Az ajtó kitárult, D'Artagnan benyomult a szobába. Aramis papírtekercsekkel, hasas fóliánsokkal megrakott hosszú asztal előtt ült, fekete köpenyt viselt, lapos kerek fejfedője nem sokban különbözött az előírásos papifövektől. Jobbján a jezsuita házfőnök üldögélt, balján a mondidéi plébános. A függönyöket félig összehúzták, sejtelmes homály volt a szobában, épp ilyen kell az üdvös elmélkedéshez. Amikor fiatalember szobájába lépünk, főként ha testőr a fiatalember, egy sereg hívságos holmin szokott megakadni szemünk. Nos, ebből a szobából mintegy varázsütésre eltűnt minden efféle, mert Bazin mester minden bizonnyal attól reszketve, hogy jelenlétük visszafordítja gazdája figyelmét a földi világ felé, sorra kiakol bólított kardot, pisztolyokat, tollaskalpagot, és minden rendőrangú himzést meg csipkedészt. Helyettük, mintha valami korbács félét látott volna D'Artagnan egy szögön egy sötét sarokban. Az ajtó csikordulására Aramis föltekintett és megismerte barátját. De bármint ámult is D'Artagnan, megjelenése szemlátomást nem hatott különösebben a testőrre, oly messze járt már lélekben a földi világtól. Jó napot, kedves D'Artagnan, szólította meg. Igazán örülök, hogy láthatom. Én is, felelte D'Artagnan, bár még nem tudom biztosan Aramisszal beszélek-e. Vele, barátom, vele személyesen, vagy talán azt mondották, hogy nem? Azt hittem, eltévesztettem a szobács. Először az volt az érzésem, valamilyen egyházi férfiú lakosztályába kerültem. Azután, amikor megpillantottam az urak között, másik tévedésbe estem. Azt gondoltam, súlyosan beteg. A két fekete ruhás elértette D'Artagnan célzását, és szinte fenyegetve mérték végig. D'Artagnan azonban erre ügyet sem vetett. Zavarom talán, kedves Aramis, folytatta. Ha nem csal a szemem, azt kell hinnem, éppen bűneit gyonja meg az uraknak. Aramis alig észrevehetően elvörösödött. Miért zavarna? Dehogy, kedves barátom. Éppen ellenkezőleg. Ha kívánja, meg is esküszöm rá. Őszinteségem bizonyítására hadd kezdjem azzal, végtelenül örülök, hogy jó egészségbe találom kegyedet. Végre helyben vagyunk, gondolta D'Artagnan örvendetesen. Tudniillik, az úr az én kedves barátom, szinte a halál torkából menekült meg, folytatta kenetesen Aramis a két pap felé fordulva, és D'Artagnanra mutatott. Adjon hálát az úrnak, fiatal ember, felelték azok, és egyszerre bókoltak D'Artagnan felé. Nem mulasztottam el, főtisztelendő uraim, válaszolt D'Artagnan, és viszonozta a bókot. Éppen kapóra jön, kedves D'Artagnan, szólt Aramis. Legalább részt vehet a vitában, és közölheti velünk becses nézeteit. Az ámjáni házfőnök úr meg a mondidiei esperes úr bizonyos teológiai kérdésekről társalog velem, a tárgy rendkívül érdekes, már hosszú ideje lebilincsel mindannyiunkat, nagyon örülnék, ha ismerhetném a véleményét. Kardforgató ember véleményeit nem sokat nyom alatban, felelte D'Artagnan, miközben mindinkább aggódva figyelte a beszélgetés fordulatát. Ezért csak annyit mondok, érje be a nagy tudományú urak nézetével. Megint a két fekete ruhásom volt a sor a bókolásban. Éppen ellenkezőleg, tiltakozott Aramis, alig várjuk értékes hozzászólását. Azért vitatkozunk, mert a házfőnök úr szerint mindennél fontosabb, hogy dolgozatom dogmatikus és didaktikus legyen. A dolgozata? Hát dolgozatot ír? Természetesen, felelt a jezsuita. Felszentelés előtt a dolgozat kötelező. Felszentelés, kiáltott fel D'Artagnan, és nem hitt a fülének most, hogy a fogadósné és Bazin után harmadszor hallotta ugyanazt. Felszentelés! Elképedve hordozta körül tekintetét az előtte üldögélő három személyem. Szóval, folytatta Aramis, és épp oly kecsesen helyezkedett el karosszékében, mintha női szalomban társalogna, miközben tetszelegve legeltette szemét fehér és nőiesen párnás kezén, mert feltartott, nehogy erei kidakadjanak. Szóval, kedves D'Artagnan, amint hallotta, a házfőnök úr mindenképp dogmatikus dolgozatot kíván, én pedig eszmei dolgozatot szeretnék. Evégből a házfőnök úr egy ez idő szerint még fel sem dolgozott tárgyat javasol, ami, nem is tagadom, egy sereg csodálatos eszmefuttatásra biztosít lehetőséget. Utraque manus in benedicendo clericis inferioribus necessaria est. Már ismerjük, milyen tudós férfiú D'Artagnan, szemrebben és nélkül hallgatta ezt az idézetet is, csak úgy, mint Révi urét a múltkoriban, amikor az Buckingham herceg állítólagos ajándékaira célozgatott. Vagyis világosabban, folytatta Aramis, hogy D'Artagnan segítségére siessen, kisebb rendeket viselő papok esetében két kézzel kell áldást szórni. Csodálatos tárgy, lelkendezett a jezsuita. Csodálatos és dogmatikus, szajkozta a plébános, aki latin tudásban maga sem vitte sokkal többre, mint D'Artagnan, és ezért szívvel lélekkel csüggött a jezsuitán, hogy el ne maradjon, s úgy ismételte minden szavát, akár a papagáj. Ám D'Artagnanunkat tökéletesen hidegen hagyta a két fekete ruhás ömlengése. Igen, csodálatos, prorsus admirabile, hagyta helyben Aramis. De az egyházatyák és a szentírás elmélyült ismeretét feltételezi. Én azonban persze kellő alázattal megvallottam a nagy tudományú tisztelendő uraknak, hogy tanulmányaim némileg megszenvedték az őrségben töltött éjszakákat és a király szolgálatát. Otthonosabban mozognék tehát facilius natans, a magam választotta tárgykörben, mert olyan az a teológia fogas kérdéseihez képest, mint a filozófia területén az erkölcstan a metafizikához képest. D'Artagnan mélységesen unta, a plébános úgy szintén. Mi csodás, expoziálós, kiáltott fel a jezsuita. Expozíció, ismételte a plébános, hogy ő is mondjon valamit. Quem ad modum intercelorum immensitatem. Aramis D'Artagnanra sandított, és látta, mint barátja akkorát ásít, hogy majd kifordul az állkapcája. Beszéljünk franciául, atyám, szólt a jezsuitához. Akkor D'Artagnan úr jobban élvezi majd szavainkat. Hát igen, elfáradtam az úton, mondta D'Artagnan, nem tudok figyelni a latinra. Rendben van, szólt a jezsuita, akit kissé kizökkentett kerékvágásából ez a közbeszólás, a plébánosnak pedig nagy kő esett le a szívéről, és lelkes hálás pillantást vetett D'Artagnanra. Nos, figyeljen, nézze csak, milyen remek lehetőséget ad ez a glossza. Mózes, az úr szolgája, csupán szolgája, jegyezze meg. Mózes két kézzel osztja az áldást, mások tartják két karját, miközben a zsidók megverik ellenségeiket. Tehát két kézzel osztja az áldást, különben az evangéliumban is ez áll, imponite manus, nem pedig manum. Helyezzétek rá kezeiteket, nem pedig kezeteket. Helyezzétek rá kezeiteket, ismételte a plébános kezével mutatva. Szent Péternek viszont, s a pápák az ő utódai, így szólt az úr, porrige digitos, folytatta a jezsuita. Azaz, tartsátok fel ujjaitokat, érti már? Hogyne, válaszolta Aramis, és látszott rajta, úgy érzi magát, mint a hájjal kenegetné. Csak hogy fölötté bonyodalmas a dolog. Ujjaitokat, folytatta a jezsuita, tehát Szent Péter az ujjaival áld. Ennek folytán ugyancsak ujjaival áld a pápa is, és vajon hány ujjával? Hárommal, egyel az atya, egyel a fiú, és egyel a Szentlélek nevében. Valamennyien keresztet vetettek, D'Artagnan úgy vélte legjobb, ha ő is követi a példát. A pápa Szent Péter utóda, és az Istenség hármas hatalmát képviseli. Az egyházi hierarchia fennmaradó része, ordines inferiores, a szent arkangyalok és angyalok nevében áld. Az alacsonyabb rendű egyházi emberek, mint a szerpapok meg a sekrestyések, szentelt vízhintővel osztják az áldást. A szent eszköz áldó ujjak légióját jelképezi, ezzel meg is volna a tárgy veleje. Argumentum omni denudatum ornamento. Ebből én, folytatta jezsuita, két ekkora kötetet tudnék összeírni. És felbuzdulásában jókorát csapott öklével Szent Krizosztom fólió kötetére, mert ő szinte roskadozott az asztal. D'Artagnan üldetezett. Persze, szólt Aramis, a dolgozat igen szép. Nem is tagadom. Ám egyben azt is érzem, hogy meghaladja erőmet. Nézzel, kedves D'Artagnan, én ezt a szöveget választom. Mondja csak, hogy tetszik magának. Non inutile, es dediderium, in oblatione, vagyis nem haszontalan a bánkódás, amikor az úrnak áldozunk. Megállj, kiáltott fel a jezsuita. Ez a tétel csak nem eretnekség. Majdnem ugyanezt állítja Augustinusában a főfő eretnek Jansenius, akinek könyvét a hóhér keze előbb-utóbb mágiára veti. Vigyázzon, fiatal barátom, kegyedet hamis tanok csalogatják, a veszélybe rohan, a veszélybe rohan, ismételte a plébános, és fájdalmasan csóválta a fejét. A szabad akarat kérdésének darásfészkébe nyúl. Vigyázzon, ha jótörés szenved a halálos zátonyon, tárt karokkal fogadja a pelagiánusok és félpelagiánusok képzelgéseit. De tisztelendő atyám, szólalt volna meg Aramis, akinek szinte már zúgott a feje a jégeső módjára szakadó érvek záporától. Hogyan bizonyítja be? Folytatta a jezsuita, és nem hagyta szóhoz jutni Aramiszt, hogy helyén való a bánkódás a világért, ha valaki az úrnak áldozza fel magát. Figyelje csak meg ezt a szillogizmust. Isten az Isten, a világ az ördög. Aki a világért bánkódik, az ördögért bánkódik. Tessék, ez a végső következtetés. A végső következtetés, szajkozta a plébános. De könyörgök, szólt közben Aramis. Desideras diabolum, szerencsétlen, kiáltotta a jezsuita. Az ördögért bánkódik, aj barátom, óbégatott a plébános. Ne bánkódjék az ördögért, kérve kérem. D'Artagnan úgy érezte magát, mint aki meghűlt. Mintha őrültek házában volna, és maga is hamarosan dühöngeni kezd, mint körülötte a többiek. Ám kénytelen kelletlen hallgatott, mert nem értette, miféle nyelven beszélnek. De hallgassanak meg legalább, szólalt meg ismét Aramis, és ezúttal az udvariasság máza alól kiütközött türelmetlensége. Egy szóval sem mondtam, hogy bánkódom érte. Világért sem hallanak tőlem egyetlen szót, ami ellenkezik hitelveinkkel. A jezsuita égnek emelte karját, a plébános ebben is követte. No jó, de azt legalább belátja, hogy cseppet sem ildomos, ha olyasmit ajánlunk fel az úrnak, amitől réges-rég megcsömörlöttünk. Nem igaz, D'Artagnan? Hogy az Istenben ne volna igaz, kiáltott fel a testőr. A plébános meg a jezsuita megvonaglott, mintha gombos tű volna a székükben. Én ebből a szillogizmusból indulok ki. A világi életnek megvan a varázsa. Én lemondok a világról, és ez áldozat. Márpedig az írás szóról szóra ezt mondja. Áldozzatok az Úrnak. Szintiszta igazság, mondták Aramis ellenfelei. Erről, folytatta Aramis, és amint az elébb a kezét emelgette, hogy bőre kifehéredje, most a fülét dörzsölgette, hogy az meg kipiruljon. Erről írtam is egy picike rondót, tavaly megmutattam Voiture úrnak, és a nagy ember ugyancsak nem fukarkodott a bókjaival. Rondót, figymált a jezsuita. Rondót, ismételte gépjesen a plébáns. Azért csak mondja el, kiáltott fel D'Artagnan, legalább másról is beszélünk egy kicsit. Másról alig, ha mert a rondó is vallásos, felette Aramis. Versbeszedett teológia. Mi az ördög, jegyezte meg D'Artagnan. Hát tessék, szólt Aramis szerényen, de szerénysége nem volt egészen hiány egy csipetnyi képmutatásnak. Te, aki sírsz, gyászolva szép világod, s örömtelen vonszolod napjaid, véget érjen egyszerre kínjaid, mihelyett könnyed Istennek ajánlod, te, aki sírsz. D'Artagnan és a plébános szemlátomást megtisztelve érezte magát. A jezsuita nem engedett nézetéből. Ne keverjünk világi ízlést a teológiába, mert mit is mond Szent Ágoston? Severis sir clericorum predicatio.
Úgy van, legyen világos a prédikáció, szólt meg a plébános. Persze, vágott közbe szaporán a jezsuita, mert látta, hogy segítőtársa téves csapásra kanyarodik. Persze, a hölgyek szívesen olvassák majd a dolgozatát, de több haszna se lesz. Megtapsolják, mint Patrű ügyvédi beszédeit a törvényszéken. Adja Isten, lelkendezett Aramis. Látja, kiáltott fel a jezsuita. Most is a világ nyelvén beszél, a föld szava szól magából, szinte harsog altissima voce. Fiatal barátom, még mindig e világon sügg, és én attól reszketek, hogy szívében nem elég hatékony a malaszt. Ne féljen, atyám, jót állok magamért. Világias felfuvalkodottság! Ismerem magam, atyám, eltökélésem visszavonhatatlan. Vagyis tovább nyakaskodik, hogy ezt a dolgozatot írja meg? Hivatást érzek rá, hogy erről írjak, nem másról. Tehát ezt folytatom, és remélem, hogy holnap már elnyerhetik tetszését javításaim, mert tanácsai szerint kijavítom. Ne kapkodj el a munkát, szólt a plébános. Úgy látom, kitűnően eltalálta a hangot. Igen, a föld bevettetett, szólt a jezsuita. Nem kell attól félnünk, hogy a mag egy része sziklára hull, más része az út félre esik, s a maradékot megeszik az ég madarai. Ave szőli komederunt illám. Szoruljon beléd a latin papolás, dörmögte D'Artagnan, aki úgy érezte, fogytán van a türelme. Isten áldja, fiam, szólt a plébános, holnap megint találkozunk. Viszontlátásra holnap, vakmerő fiatal ember, szólt a jezsuita. Tudománya egyházunk nagy ígérete. Adja Isten, hogy lángelméje pusztító tűzvész ne legyen.
Dumas a Három testőr című regényének 25. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Te titkos rejtett vágyom ismered, mégis miért nem? Úgy lett minden. Hol vagy bánaton, nézd eltemet, arcod nélkül, csak a sötét éjjön értem. Már értem, ha félek, kezedben élek, de el nem hagy sose, mert a tervemnél jobban gondoskodsz rólam, ez jó. Nem kell nekem már, legyen szabad.
tájban, honnan várjon, de mellettem vagy, mint védelmező, így bátran állok, mert te lettél a társam, győztessel él, a harcban nem fél, de el nem hagy sosem, és a csata eldőlt, az ellenfél hátra lesz jó.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Mondanám neked, hogy szaladnék veled, de félek lépni. Két kezem, így célba érkezem, jövök már felé. Csak hív, szemed nézem szüntelen. Csak hív, hullám völgyben légy velem. Nem
nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látom, világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te benned, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csengjén, mi a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jelenlétedben szegő bátor szívvel. Isten. És felnézek a vizek fölé,
minden nap Jézus.
Úgy látlak én, a lelkem benned megpihen, az enyém vagy, és én tiéd.
Nincsen másban élek, csak téged imádlak Jézus. Áldott legyen csodás neved, áldott legyen neved telve élettel.